A kánikulában sem dőlt meg idén az áramfelhasználási csúcs. Idehaza jelentős mennyiségű energiát termeltek a napelemek. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Hiába a kánikula, a 37 Celsius fok árnyékban, idén nyáron nem dőlt meg a szezonális áramfelhasználási csúcs idehaza. Sőt, voltak olyan időszakok, amikor negatív áramár alakult ki a piacon. A jelenség legfőbb oka a beépített naperőművi kapacitás, illetve az, hogy a felhasznált energiát helyben termelte meg a fogyasztók egy része. A részletekről Mlinkó Csabát, a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT országos diszpécser szolgálatának osztályvezetőit hallják.
A számokat vizsgálva azt láthatjuk, hogy az elmúlt éveknek a folyamatosan növekvő trendje, hogy évről évre fogyasztási csúcsokat döntöttünk, ezek a napjainkban megszakadtak, és jelentősen visszaesett a fogyasztási csúcsértékeink.
Mi lehet ennek az oka?
Ennek az egyik legfőbb oka lehet PV termelés, fotovoltaikus termelő egységek elterjedése az országban, azon belül is a háztartási méretű terjedése az, ami jelentősen befolyásolja ezt a csúcsértéket.
Mit lehet mondani, hogyha a számokat nézzük? Mi volt az eddigi csúcs, illetve milyen számokat produkáltak a felhasználók ezen a nyáron?
Az eddigi legnagyobb csúcsunk az 6940 megawatt volt, amit 2021 nyarán, június 24-én regisztráltunk. Akkor az átlag hőmérsékletünk 30 Celsius fok volt. Az idei évben a legnagyobb érték, amit regisztráltunk, az 6151 megawatt volt. A hőmérséklet érték az pedig 28 fok, tehát jelentős különbséget nem tapasztalhatunk a hőmérséklet között, ugyanakkor a termelési érték között viszont jelentős eltérés tapasztalható negatív irányban.
Mekkora volt a termelés, mondjuk így hagyományos erőművek, és mekkora a háztartási méretű vagy akár ipari méretű fotovoltaikus termelés ezen időszakban?
Az elmúlt években jelentősen megnövekedett a hagyományos és a megújuló termelőegységeknek, azon belül is a napelemeknek a részaránya.
Körülbelül milyen arányban lehet most, illetve hát lehetett most? Természetesen ez nehéz, mert ugye napszak, illetve időjárás függő is, az időjárás függő megújuló, de hogy ha egy átlagot próbálunk mondani, akkor nagyjából most nyáron hogy néz ki ez?
Ami jelentősen befolyásolja ezt, az ugye az a háztartási méretű kísérőveknek a mértéke. Az jelenleg, amiről információink vannak, az 1927 megawattot akar. Ebből is látható és érzékelhető, hogy ez erősen összemérhető, illetve azonos nagyságrend, mint a paksi atomerőműnek a termelői képessége. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ez a 1927 megawatt, ez ugye a legnaposabb időszakban áll rendelkezésre, mind előtte, mind utána ugye jelentős mértékben csökken ez a képességük.
Mit lehet látni az áramár alakulásában? Ugye többször alakult ki nyáron negatív áramár, azért, mert hogy a korábbiakhoz képest jelentősebb volt a napelemek által termelt energia mennyisége.
Igen, azt mind a műszaki oldalról mi is tapasztaljuk, hogy az eddigi szabályzási igény, illetve szabályzási távolság, amit bejárunk egy napon belül, az most jelentősen kibővült. Ugye most már akár 1000 megawattos szabályzási időszakok se kirívóak a rendszerbe, ami ezelőtt mondjuk 10 évvel elképzelhetetlen volt. Ennek ugye legfőbb oka az az, hogy nem csak nálunk, hanem Európa szerte elterjedtek a naperőművi termelőegységek, ezáltal a villamosenergia piacnak az árát is jelentősen befolyásolja az, hogy a napszaknak azon időszakában, amikor ezek a termelőegységek a csúcson járnak, akkor jelentősen lecsökken a villamosenergiának az ára, akár negatív irányba is át tud fordulni, míg abban az időszakban, amikor nem tudnak termelni, akkor viszont kénytelenek vagyunk a fosszilis energiaforrásokhoz nyúlni, és ezeket az erőműveket csúcson járatni. Ugyanakkor, miután változik ugye a termelésük napon belül, ezáltal ennek az ára ugye jelentősen meg tud emelkedni.
Mikor volt ezen a nyáron a legnagyobb a naperőművi termelés, illetve mekkora volt ez?
Naperőművi termelésben Magyarország tekintetében, és hangsúlyozom itt a megmért, tehát nem a háztartási méretű, hanem a naperőmű parkoknak a termelését értem ez alatt. Idén, május 1-én regisztráltuk a legnagyobb értéket, 2693 megawattos értéken. És ugye ehhez hozzá kell számítanunk azt, hogy valószínűleg az olyan nem ideális tájolású, de háztartási méretű 2000 megawattnyi termelőegységek is közel a maximumot tudták biztosítani.
A háztartási méretű erőművek termelését közvetlenül nem látják, csak satszolni tudják?
Sajnos arra nincs lehetőségünk, hogy minden egyes háztetőn megmérjük a 2-től, nem tudom, 10 kW-ig terjedő termelési mennyiségeket, ezért igen, ezeket csak archív adatok alapján, illetve bizonyos inverter szállítók által biztosított adatok alapján becsüljük. Tehát ez csak becslés, és emiatt ugye a real-time, vagyis hát a valós üzemű üzemirányítás során ezeket nem használjuk.
Viszont érezhető, említette, hogy 1000 megawatt volt az a kiszabályzási kapacitás, ami korábban nem volt jellemző. Vagyis abból nagyjából sejthető, hogy mikor termelik a legtöbb energiát a háztartási méretű erőművek, hogy mekkora az energia iránti igény a felhasználás?
Igen, mindenképpen. Illetve ugye azt látjuk, hogy azok a naperőmű parkok, ugye, akik ezzel tényleg erre a célra épültek, azok viszonylag megfelelő becslése rendelkeznek már. Egész jó közelítéssel tudják megbecsülni azt, hogy mekkora a termelés várható a következő napon, illetve napon belül módosítással még tud pontosodni ez az érték. Ugyanakkor a háztartási méretű kísérőveknek, ugye miután ez csak fogyasztás csökkenésben jelenik meg a Mavir számára, illetve az országos energiahálózatba, ott viszont már pontatlanabb ez. Ugye a tájolásuk nem ideális, nagyon sok benne az apró termelőegység, amire az áramszolgáltató nem tud ilyen pontosan kalkulálni és számolni, emiatt az csak fogyasztás csökkenésként, fogyasztási igény csökkenéseként jelentkezik nálunk.
Mire lehet számítani a következő években? Egyáltalán lehet-e számolni egy ilyen eléggé kiszámíthatatlan termelési móddal, hogy akár jövő nyáron, vagy 2-3 év múlva nyáron hogyan érdemes szervezni az áramellátást?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és azt mi is szeretnénk egy ilyen jövőbelátó gömböt, viszont az mindenképpen elmondható, hogy a beadott igények alapján azt látjuk, hogy a naperőmű felfutás az még továbbra is tart, és várhatóan fog még növekedni ennek az időjárás függő termelőegységnek a részaránya az országos termelésben, tehát ez biztos, hogy növekedni fog. Az viszont biztos, hogy mi is dolgozunk azokon a mérési lehetőségeken, ahogy említettem már, az inverter gyártóktól vásárolt mérési eredményeket, amivel viszont mi szeretnénk pontosítani ezt, hogy lássunk előre a szabályzásban.
Az adataik szerint az év mely szakában volt idén, illetve az elmúlt 12 hónapban a legjelentősebb a naperőművi termelés?
Magának a naperőművi fotovoltaikus technológiának is van egy olyan jellemzője, viszonylag meglepő is lehet akár, hogy a napsütést az kevésbé kedvelik ezek a berendezések. Erre vannak kitalálva, erre vannak méretezve, de van az a bizonyos hőmérséklet tartomány, ami fölött már nekik is elkezd csökkenni a hatásokuk, és ezáltal egyre kevesebbet tudnak termelni. És ebből kifolyólag a kérdésre is az a válasz, hogy PV termelésnek maximuma emiatt a tavaszi és az őszi időszakban a legvalószínűbb, mert akkor még a hőmérséklet ideálisabb ahhoz, hogy ezek a panelek a maximális kapacitásukat tudják leadni.
Linkó Csabát, a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszerirányító ZRT országos diszpécser szolgálatának osztályvezetőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A forrósággal csökken a napelemek hatásfoka, és így a megtermelt energia is, ám ennek mértéke nem jelentős. Ezt mondta az Energiavilágnak a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke. Kis Ernő beszélt arról is, meglátása szerint milyen ütemben nőhet tovább rövid távon a beépített naperőművi kapacitás Magyarországon.
A háború előtti szintre ugye visszaestek már a piaci villamosenergiára, azonban a szerződésekben ez még nem feltétlenül mutatkozik meg, ezért nagyon sok vállalkozás még a piaci ár felett, illetve annak a többszörösén vásárolja villamosenergiát köszönhetően a szerződéseinek. A másik oka egyébként maga a napelemes rendszereknek az egyre szélesebb körű elterjedése. Egyre több napelemes rendszer működik a háztartásokban, illetve a vállalkozásoknál is, tehát ezzel tudják csökkenteni jelentős mértékben a villamos energiafelhasználásokat, amit a hálózatból vételeznek. Tehát erre két okra vezethető vissza.
Mi a helyzet ilyen meleg nyári napokon, mint az elmúlt hetekben volt, amikor 30 fokok vannak, verőfényes napsütés, mennyire működik jól egy mondjuk háztartási méretű naperőmű?
A meleggel arányosan valamelyes csökkennek a termelése, tehát két hatása van, nyilván egyszer a napnak a sugárzás energiája, amit fotóvillamos úton hasznosítanak a napelemek, viszont ahogy növekszik a hőmérséklet, ahogy a panelek hőmérséklete növekszik, némiképpen egy picit visszaesik a termelése. Ezért van az, hogy egyébként a legtöbbet egy napelemes rendszer május hónapban tud általában termelni, az a leghatékonyabb hónapja, mert akkor még nincs annyira nagyon meleg, ugyanakkor viszont meg nagyon sok már a nap.
Ilyenkor, amikor nagyon nagy meleg van, ugye mondjuk júliusban voltak igencsak forró napok, akkor a névleges kapacitásának mekkora részét tudja egy napelem kihasználni? Természetesen hozzávetőleg, hiszen ehhez pontos adatok kellenek, de amikor 34, 35, 36 Celsius fok van árnyékban és napsütés, akkor milyen szinten működik egy napelem?
Nagyszerűen működnek, tehát nem kell aggódni emiatt. Nyáron is nagyon jól működik a napelem, kevésbé felfolyásolja a hőmérséklet, mint például az atomreaktornak a működését. A napelemek esetében egész egyszerűen, nagyon minimális mértékben, 1-2%-ra beszélik csak, ennyivel csökken csak a teljesítménye a hőmérséklet emelkedés hatására. Tehát abban nyugodtak lehetnek, felhasználjuk, hogy nincsen semmilyen akadály ennek, hogy tovább is tudják használni. Például Afrikában is, ahol nyilván sokkal melegebb van, ott is ragyogva működnek a napelemes rendszerek, tehát ez nem okoz problémát.
Miért a tavaszi, illetve az őszi időszak akkor a napelemek igazi tere? Mert hogy ugye mondta, hogy májusban termeli a legtöbb energiát, akkor mondjuk már a napok hosszabbodnak, viszont a napsütött időszak talán nem akkora, nem annyi, mint július közepén.
Ez az egyszerű fizika, egész egyszerűen ezek a monokristályos napelemek, a szilícium kristályok, ahogy emelkedik a hőmérséklet, úgy valami is csökken a feszültség, ami keletkezik magában a napelemben, tehát ennyi egyszerűen az oka, ezért mondtam azt, hogy május a legerősebb, mert akkor még nincs annyira nagyon meleg, ugyanakkor a napsugárzás energiája az már nagyszerű. A június, július, augusztus hónapokban, mivel ugyan többet süt a nap, de magasabb a hőmérséklet, ezáltal nagyon kicsivel csökken a teljesítmény, de ez nem okoz problémát. Tehát a legerősebb időszak nyilvánvalóan a nyári időszak, tehát mondjuk az áprilistól a szeptemberig tartó időszak, akkor van az éves termésnek körülbelül a 70%-a, és például a leggyengébb időszak a január, ugyanakkor hideg van, viszont kevésbé süt a nap.
És hogy látja, a nyári időszakban látszik-e még az a napelem telepítési boom, ami az elmúlt években indult be? Most is sokan szeretnének-e új rendszert telepíteni?
Az érdeklődés az óriási, de az, ami tavaly évben a rezsicsökkentés mérséklése, illetve a visszatáplálás tiltás miatt jelentkezett brutális közel 200 000 új igénynek mostanában bőtje, mert ezeknek egy része nem volt megalapozott, nagyon sok volt benne a duplikáció, éppen ezért a háztartási mögött a napelemes rendszerekben óriási a visszaesés, és alig-alig szereltetnek. Mások pontosan azért, mert egyébként nagy a bizonytalanság, számtalan kérdés még megválaszolatlan, nem lehet tudni, mikor lehet visszatáplálni a hálózatra. A háztartási méretű napelemes rendszerek igazából akkor érik meg egy átlag háztartás számára, hogyha vissza tud táplálni a hálózatba, ami várhatóan október 1-től lesz lehetséges az Energiaügyi Minisztérium előrejelzése szerint. Mindenkinek azt tanácsoljuk egyébként, hogy éljen a lehetőséggel, használja ki még most, hiszen év végéig egyébként jogosultak a szabad elszámolásra, akik nem támogatott napelemes rendszereket vásárolnak. A vállalkozások esetében nincsen semmilyen probléma, hiszen a termelés és a felhasználási profiljuk az közel hasonló, vagy legalábbis nagyon sok az átfedés benne, ezáltal akár egy háztartási méretű, vagy akár egy nagyobb teljesítményű fogyasztás csökkentő napelemes rendszer nagyon jó megtérüléssel szerelhető. Tehát a vállalkozásoknak óriási az igénye, ők folyamatosan szereltetik a saját célra termelő napelemes erőműveket. A másik nagy megtorpanás a kereskedő célerőműveknél van, mivel most jöttek ki csak a csatlakozási lehetőségek 2028-2030-as csatlakozási dátummal, így már az új fejlesztési napelemes erőművek nem épülnek meg, vagy egyre elmaradnak. Még a korábbi fejlesztésekből vannak folyamatban kereskedő célerőművek, ezek várhatóan egy éven belül el fognak teljes mértékben fogyni. Ha nem teszünk valamit, akkor sajnos Magyarországon nem nagyon fognak épülni új napelemes erőművek.
Ugye az elmúlt évekre az volt jellemző, hogy szinte évről évre megduplázódott a beépített kapacitás. Mit lát 24-ben, 25-ben ez a tendencia megmaradhat-e? Ugye az Energiaügyi Minisztérium arra számít, hogy jelentősen nő a következő években is a már beadott kérelmek alapján a naperőművi kapacitás.
Mi arra számítunk, hogy még az idejében jelentős lesz a növekedés, a korábbi fejlődési hullámnak a lecsengés az zajlik most, és arra számítunk, hogy a 21-25-ös évben, mivel hogy nem lehet új kereskedő célerőműveket fejleszteni, nem engedik csatlakozni a hálózatra, ezért a kereskedő célerőműekben nem lesz fejlesztés. A háztartási méretű napelemes rendszerekben várhatóan, hogyha kijön végre az új bruttó elszámolás, ami egyébként európai uniós kötelezettség is lenne, hogy végre közzétegyük, és ez megfelelő lesz, hasonló mondjuk Nyugat-Európához, és pozitív lesz, akkor szerintem nagy lesz az érdeklődés rá, és a háztartási méretű napelemes rendszerek újra terjedni fognak jelentős mértékben. Ha ez nem kerül napvilágra, illetve nem lehet visszatáplálni a hálózatra, esetleg kihúzzuk még 24. december 31-ig a visszatáplálás tiltást, akkor az azt jelenti, hogy meg fog szűnni a háztartási méretű napelemes rendszereknek a telepítése a következő évben.
A kialakult helyzet milyen hatással van az árakra? Olcsóbb-e most egy napelemes rendszert megrendelni, mint mondjuk fél évvel ezelőtt, a boom idején, vagy akár egy évvel ezelőtt? Egyrészt azért, mert talán kisebb az igény, másrészt pedig azért, mert talán az infláció sem nő olyan gyorsan, mint az elmúlt 12 hónapban.
Alapvetően ezek a napelemes rendszerek importból származnak, dollár vagy euró alapú elszámolásból, tehát leginkább az árfolyamok azok, amik leginkább befolyásolják ezeknek az árát, illetve óriási a termelés a termelő piacokon, tehát mind a napelemek, mind az invertereknél. Az egész világon hihetetlen nagy a kereslet a napelemes rendszerekre, ezek folyamatosan növekednek, folyamatos csúcsokat döntenek, például az Európai Unióban, ugye mindenki igyekszik leválni az orosz energia függőségről, mind akár a gáz alapú villamos energia termelésből, mind az egyéb fosszilis energia alapú termelésből, tehát a napelemekre óriási a kereslet, ezek elvileg fölfelé hajtanak az árakat, viszont hála Istennek soha nem látott mértékben bezuhant a szilíciumnak az ára, amiből ezek a napelemek készülnek, és a napelemek valamelyest olcsóbbak. Azt, hogy a magyar piacon most csökkent a kereslet, az igazából nem befolyásolja a piacot, mert hát azok a szakemberek, akik mondjuk nagy termelő építő kapacitással rendelkeznek, azok már elmentek Magyarországra, környező országokba dolgozni, például Csehországban, Szlovákiában, Romániában, vagy akár Németországban, ami kicsit távolabb országokat veszünk, mindenhol hatalmas a kereslet, és nagyon sokan dolgoznak külföldön is, fejlesztik ezeket. Nagy programok vannak, például Horvátországban, napelemes erőműépítés, akkor a Szerbiában, ráadásul ezekben az országokban meg 0% már az áfa a napelemes rendszerekre, tehát ezek mind fellendítik. Tehát az, ami esetleg magyarul a piacon kevésbé keresett, az elmegy a környező országokban is átveszik teljes egészében. Tehát összesítve egy kicsit valamelyest olcsóbbak most a napelemes rendszerek, mint akár egy-két évvel ezelőtt, forintban számolva, ezzel lehet kalkulálni.
Kis Ernőt, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Idén a MOL csoport elnök vezérigazgatója szerint a makrogazdasági olajipari környezet sokkal rosszabb, mint tavaly volt. Hernádi Zsolt szerint a magyar makrogazdaságban 3 év múlva hiányzik majd, ha a MOL csökkenti a beruházásait. Domanis András összefoglalója.
Az árak lementek, ellátásbiztonsági káosz, a meleg tél és a fogyasztás visszaesése miatt nem alakult ki, mondta a Matthias Corvinus Kollégium MCC Fest pódium beszélgetésén Hernádi Zsolt, a MOL csoport elnök vezérigazgatója.
Legnagyobb mértékben Németországban ott 38%-os lakossági fogyasztás és 20% fölötti ipari fogyasztás csökkenés volt. Ezek nagyon komoly számok. Egész Európában 22%-kal csökkent egyébként a gázfogyasztás. Alacsony árak mellett ennek egy része vissza fog jönni, egyrészt viszont átalakult más energiahordozókra, tehát nagyon sok villamos tápegység lett bekapcsolva, úgyhogy lett egy váltás.
A cél, hogy 2050-re a MOL is karbonsemleges cég legyen, mondta az elnök vezérigazgató.
Ez az egész szankciós rendszer én önmagában is egy nagyon elhibázott dolognak tartom, mert a szankciós rendszer abból indul ki, hogy mi okosak vagyunk, ők meg hülyék. Nem, ők is okosak. Ami történt itt a kőolaj fronton Oroszországban, és mindenki azt hitte, hogy emiatt le fog ülni az orosz gazdaság. Nem, az oroszok szépen átcsoportosították a teljes ellátási útvonalat. Ma az orosz kőolaj export 80%-a áttevődött Indiába és Kínába.
Technikailag a MOL néhány éven belül le tudna válni az orosz olajról, ha bizonyos beruházásokat megcsinál, tette hozzá Hernádi Zsolt, aki cáfolta, hogy a MOL gázolajával mennének az ukrán harckocsik.
Az oroszokat akarták ezzel fölhergelni, hogy és akkor ezeknek szállítasz te kőolajat. A valóság az, hogy kevesebb, mint 6%-át adjuk mi az ukrán piacnak. A MOL egyébként önmagában nem is ad el nekik, hanem mi a logisztikai lehetőséget biztosítjuk, mert még a varsói szerződésből örököltünk egy dízelvezetéket, ami szépen átjön a Tisza alatt, és mi logisztikai támogatást tudunk adni, hogy azon keresztül menjen ki. A MOL-nak megvannak a maga exportpiacai, tehát Ukrajna nem exportpiaca a MOL-nak magának. De Magyarországról kimegy, de ennyi.
Hernádi Zsolt kérdésre válaszolva beszélt a szemétszállítási koncesszió elnyeréséről is. Mint fogalmazott, 10 éven belül 185 milliárd forintot vállaltak el.
Elvállaltuk azokat a kritériumokat, amiket a magyar államnak teljesítenie kell a hulladékfeldolgozásnál, hogy csak egyről emlékezzünk meg. Ma 51%-át eltemetjük a hulladéknak, beföldeljük. Ezt nekünk le kell vinnünk 10%-ra, mert ez az uniós előírás, és van rá 20-10 évünk.
A MOL csoport elnök vezérigazgatója szerint az európai zöldítési tervek működhetnének, ha nem folyamatosan részletes és változó szabályokat alkotna Európa.
Ha megnézzük az Egyesült Államokat, amelyik később, de nagyon határozottan kapcsolódott be ebbe a zöldítésbe, egy 370 milliárd dolláros támogatási programcsomagról döntött. De az, hogy mit csináljál, azt te döntöd el. Tehát nem kényszerít rá olyan hülyeségekre, hogy például bioüzemanyagokat állítsál elő és keverjed bele az üzemanyagodba, amiről mindannyian tudjuk, hogy az mit jelent, élelmiszert égetünk el.
Hernádi Zsolt beszélt arról is, hogy tavaly a MOL csoport a sima adófizetésén túl 750 milliárd forintot fizetett be a költségvetésbe, amit a versenytársaiknak nem kellett kifizetniük.
Most egyelőre a költségvetés ott tart, hogy a jövő évre megfelezi ezt az úgynevezett extra profit adót. Még azt mondjuk, hogy azért vigyázzunk, a tavalyi évben az ipari beruházásoknak a összege azt markánsan elkezdett már csökkenni. És ez nem csak a MOL-nál, hanem minden vállalatnál. Mert a költségvetés az egyik kezével elvesz, az a másiknál hiányozni fog, mert nem fog beruházni. Nem tud annyi pénzt beruházni. És a MOL-nak a beruházásai azok bizony a magyar makrogazdaságban 3 év múlva hiányozni fognak, hogyha a MOL csökkenti a beruházásait. Ez olyan, mint a kábítószer, ez a külön profitadó vagy extra profitadó, erre rá lehet szokni. És azt gondolják, hogy ez mindig jön, de ennek megvan a böjtje. Egyszer-egyszer lehet használni, de utána gyorsan ki kell vezetni, mert beruházások fognak elmaradni, és mi erre küldtük fel a vészfigyelmeztető jelzést, hogy álljanak, mert ezt nem lehet tartósan csinálni.
A MOL csoport elnök vezérigazgatója elmondta, a benzinkutak forgalmánál lecsökkent a korábbi évek növekedése, és országosan 11%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!